Először is kegyelem és békesség nektek, kedves testvérek Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Hálát adok az Istennek, hogy köztetek lehetek. Hálát adok az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Mindannyiótokért, kedves Emmanuel közösségbeli testvérek, mert nem csak azért, mert hiteteknek az egész világon jó híre van, hanem azért is, mert számomra ti vagytok a pecsét, a bizonyosság, hogy az az út, amelyen az Úristen elindított bennünket a karizmatikus megújuláson ezelőtt 20-30 évvel ezelőtt, az az út hiteles és Istennek tetsző. Ne csodálkozzatok tehát, hogy aki ott voltam a gyökereinél, a kezdeteinél, a közösség alakulásának, magam is megjártam Paralemoniát, voltam Párizsba. Kedves Katta testvér, vendégszeretetét élvezve, ott laktam a hajón egy ideig a Szajna vízén ringatózva, hogy nagyon régóta kívántalak már látni titeket. Nem csak azért, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek, a ti erősítésetekre, hanem inkább azért, hogy egymás hite által kölcsönösen megerősödjünk és megvigasztalódjunk. No, ennyit Pál apostoltól puskázva. A hála azért is szól, hogy, és a köszönet, hogy mertetek nekivágni egy ilyen merész témának, mint ennek a mostani lelki gyakorlatnak a mottója, vagy a felirata. Talán bizonyára vannak köztetek sokan olyanok, és hál' Istennek, hogy a fiatalok ezt nem tapasztalták meg, hogy mi egyházunkra is jellemző volt a kezdetekben az a tartózkodás mindennel szemben, ami nemzeti, vagy ami magyar vonatkozású volt, mint hogyha ha valaki magyarnak vallotta magát, és ez az elmúlt átkos rendszer, átkos öröksége, az eleve rögtön valami gyanút ébreszt kellene, hogy ébresszen másokba. Ha valaki a nemzetet emlegette, vagy a nemzetre hivatkozott, vagy a nemzet nevében próbált beszélni, akkor azt rögtön le lehetett nacionalistázni. Emlékszem, hogy az elején milyen a karizmatikus megújulás indulásakor milyen nagy igény volt arra a testvérekben, mégis ennek ellenére, hogy ugye az ide beáramló, főleg szabad keresztény testvérektől származó irodalom, karizmatikus irodalom, illetve az idejövő, a világ minden tájáról ide sereglő evangelizátorok, prédikátorok tanítása mellett valamit megtudjunk saját magunk gyökereiről is. És ezért Istennek hála a kezdetén már egy picit a magyar szentek felé fordulhatott a figyelem. Emlékeztek talán azokra az első előadásokra, amikor milyen nagy örömet váltott ki bennünk, amikor szembesülhettünk szent elődeink karizmatikus mi voltával, Istentől kapott a nemzetet szolgáló áldott karizmáival, adományaival. Én azt gondolom, hogy a nemzetet szeretni az nem lehetőség, hanem kötelessége minden keresztény embernek, a nemzetét szeretni. Márpedig ezt azért gondolom így, mert úgy érzem, és ezt szeretném veletek elsőképp közölni, felírni a szívetekbe mindannyiótoknak, hogy a hazaszeretet az nem más, mint a fele baráti szeretet egyik formája. Mondhatnám magasabb rendű formája. Ugyanis nincs virtuális haza. Nincs virtuális haza, haza csak egy van, a haza az a testvérek, a fele barátaink közössége. A hazát nem lehet imagináriós módon szeretni, elvontan elméletileg. A hazát azokban az emberekben szeretjük, akik miatt élünk, dolgozunk, cselekszünk, szolgálunk. És azt hiszem, hogy a nemzetnek az Isten nagyon fontos szerepet szánt az üdvösség történetben. Engedjétek meg, hogy Az elmélkedésem első részében erről az üdvösség történeti szerepről mondják néhány gondolatot, illetve ezt próbáljam összefoglalni. Nemrég láttam egy dokumentumfilmet az urugvái rögbi csapat megmaradt tagjaival készült televíziós műsorban. Emlékeztek, a 80-as évek elején vagy a 70-es évek végén volt egy szörnyű tragédia. Az Andokban lezuhant egy repülőgép, amely az urugvái rögbi csapat tagjait és egyéb személyzetét szállította volna valamilyen meccsre. A lezuhant repülőgép egy része személyzetének és utasainak egy része elpusztult, a másik része életben maradt, és a túlélés egyetlen lehetősége az volt, hogyha megeszik az elhunyt és ott megfagyott csapattársaik, barátaik, hozzátartozóik testét. Ez egy szörnyű dráma volt, és hosszú ideig ezt titkolták, aztán ez elemi erővel tört a felszínre, és aztán utána riportorok egész hada özönlötte el az életben maradott rögbi csapatot, hogy erről az egész dologról ezt valahogy feldolgozzák. Nos, amit én láttam dokumentumfilmet, ott az az egyik csapattag beszélt, illetve ketten beszéltek, akik kimászva az Andok repülő roncsai közül és sziklái közül eljutottak a Chilébe a hegyi pásztorokhoz, és így tudtak segítséget hozni az ott maradtak, az életben maradottak részén, és így menekült meg a maradék maréknyi csapattag. És meséli ez az ember, ami iszonyatos erővel ki tudott lábalni ezekből a szörnyű mínusz nem tudom hány fokos hidegben a sziklákból, három éjjel, három nap tartott az útjuk, még odaértek a településre, és mondja ez a jó ember, hogy akkor úgy éreztem, hogy az Isten ott van mellettem. Szinte mondta, hogy melyik sziklára tegyem a lábam, hogy ne zuhanjak le. Azt mondja, olyan szorosan együttműködtem akkor a gondviseléssel, gondviselővel, hogy azt mondja, szinte le se tudom ezt írni. Szinte vezette a lépteimet, fogta a kezemet, hogy merre menjek, és így jutottunk ki abból a szörnyű helyzetből. És akkor itt a riporter megkérdezte tőle, hogy na és most is így együttműködik a Teremtővel, az Istennel? És azt mondja, ha nem, ma már nincs rá szükségem annyira, mint ott a bajban volt. Ma már nincs rá az Istenre annyira szükségem, mint ott volt. Nos, így vagyunk mi emberek, és így vagyunk mi nemzetek is. Az egyéni ember élete rendtentő módon hasonlít, szinte paralel módon lekopírozhatóan hasonlít a nemzetek életére is. Az ember megtapasztalja az Isten jóságát a bajban, amikor hozzáfordul, együtt élve az Istennel kijut a veszedelemből, a veszélyből, de a mindennapok apró pénzre váltása során lassan elfeledkezik Isten jóságáról, segítségéről, mert már nincs rá szüksége. Eljön a közömbösség ideje, persze hiányérzet támad az ember lelkébe, boldogtalan, és pótszereket keresve a bálványok felé fordul, hogy betöltse az Isten korábban meglévő helyét az életében, a lelkében. Izrael, illetve az Ószövetség története pontosan ugyanez. Az Ószövetség könyveit, ha olvassuk, akkor pontos precizitással látjuk dokumentálva ezt a folyamatot. Kivezettél minket a Vörös-tengeren keresztül Egyiptom rabságából, mannával etettél minket, vizet fakasztottál a sziklából nekünk, aztán jött az aranyborjú, a bálványok, az Istentől való elfordulás. Ezekiel profétánál hátborzongató, hajmeresztő dolgok vannak leírva. Odáig mennek a választott nép fiai, hogy nem csak hogy elfordulnak Istentől, hogy az aranyborjút imádnak, hanem gyermek áldozatokat hoznak idegen istenek számára. A gyermekeiket áldozzák föl az idegen istenek számára. Hogy létezik ez? Persze Az Ószövetségben Isten ugye első parancsolata az, hogy ne legyenek előtted idegen istenek. Az ószövetségi ember, az ókori ember nem ismeri az ateizmus fogalmát. Bálványimádás, idegen istenek, természetesen. Az ateizmus az újkori ember, az újkori gondolkodás, a fölvilágosodás agyszüleménye, ha úgy tetszik. Ugye a Nietzschei mondat, az Isten halott, egy új helyzetet teremt az emberiség életében. Egy új formája jön létre az Isten tagadásnak. Ha Isten nincs, akkor el lehet foglalni a helyét. Így vezetett egyenes út a filozófiai téveigéstől a nácizmus által hatalomra ültetett fajiság istenítéséig. Isten helyett az übermensch, a germán faj. A germán faj, amely önmagát választja ki, önmagát nevezik kiválasztottnak, és mi az első tette? Hogy az Isten által választott népet eltörli a föld színéről, vagy legalábbis el akarja törölni a föld színéről. Sokan elemezték ennek a folyamatnak a valóságos társadalmi gyökereit, nem igazán tudták kideríteni, mert az igazi ok belül az emberi lélekben keresendő, hisz a 20. század gyilkos rendszereit nem mások hozták létre, mint maguk az emberek. Az Isten helyett uralkodni akaró emberek. Ennek az öntelt embernek, a fajiságot szentségi emelő Hitlernek, a hitleri ateizmusnak a másik arca a sztálini ateizmus arc. Itt is a filozófia a kiindulási pont. Marx szerint nem az Isten, hanem az osztályharc a történelem mozgatója és irányítója, sőt előrevivője, a fejlődés előrevivője. Az igazság az pedig Lenin szerint a tudományban keresendő és az objektív tudomány által megismerhető. Tehát nem kell más tenni, mint győzelemre vinni az osztályharcot, és miénk a hatalom a földön és az égen, sikerült. És az első lépés az osztályharc győzelme után a papok, a templomok, a hívők likvidálása volt. Miért? Azért, mert az igazi cél mindkét esetben a lelkek fölötti uralom megszerzése volt. Csak jelezni szeretném, hogy mindkét rendszer, mindkét totalitárius rendszer egy-egy nemzet történelmében csírázott ki és kapott előre, erőre. És mindkét rendszer az emberi életminőség javításának, jobbításának ürügyén ragadta magához és bitorolta a hatalmat. Tegnap emlegettük Hanvas Bélát. Hanvas Béla azt mondja a kommunizmusra és a nácizmusra, hogy ott az ész akarta irányítani a szívet, a lelket. De aztán tovább megy Hanvas Béla, és azt mondja, hogy jön majd egy rendszer, amelyben nem az ész fog irányítani, hanem a has. A has fogja irányítani a lelket és a szívet. Nos, ez a rendszer megérkezőben van, kedves barátaim. Gondoljunk csak bele, ha nem győzik le Hitlert, és nem állítják meg Stalint, mi lett volna a rendszerek vége. Maga a földi pokol pedig mind a kettő földi mennyországot ígért. Némi elképzelésünk lehet azért arról, hogy hogy nézne ki a világunk, ha bármely a kettő közül, a két rendszer közül megmaradt volna. Van egy minta, ez Észak-Korea. A gulág és az Auschwitz összegyúrt vegyülete, ami Észak-Koreában ma van. Imádkozzunk testvérek ezért a népért. Iszonyatos szenvedés az osztály része az ott élőknek. Nos, e két totalitárius rendszer által meggyalázott, Istentől kapott egyik legnagyobb érték a szabadság nevében, illetve állarcában lép színre napjainkban a harmadik ateista uralkodási forma, ez pedig a korlátlan liberalizmus. Most ezt csak munkacímként adom, igazából nincs még neve ennek a rendszernek, nevezik fogyasztói társadalmi rendszernek. A lényeg inkább az, hogy megint csak az Isten helyett annak erkölcsi hitbeli, az ő által adott erkölcsi hitbeli értékeket a partvonal mögé küldve, tagadva ezen értékek közösségi megnyilvánulási formáit, az egyházat, a vallást, a családot, a nemzetet, az embert, illetve annak szükségleteinek végsőkig menő kielégítését helyezte ki jelmondatként, követendő célként a Teremtő Isten helyébe ez a rendszer. Éljünk a mának, carpe diem, és ne foglalkozzunk a holnappal. Élvezzük a mát, az egész élet körülöttünk egy fesztivál, egymást váltják a bulik, szinte a római szín jelenetei jutnak eszünkbe Madách Imrétől. Végső soron mindhárom ateizmus forma, jó, ha ezt tudjuk, és ez az a másik dolog, amit a szívetekbe szeretnék írni, az élet pusztulása vagy pusztítása. Bocsánat, mindhárom forma végeredményekben e cél felé közelít az ember, illetve az ő üdvösségének elpusztulása, elpusztítása. Ha az Isten teremtésének legfőbb műve és koronája az ember, illetve az üdvösség, az ember üdvössége, lelki üdvössége, akkor könnyen felismerhetjük, hogy aki az embert, illetve az életet és a Jézus Krisztus által elhozott örös üdvösség elnyerését támadja meg, az végül nem minket, embereket akar elpusztítani, nem ellenünk, emberek ellen folyik itt a küzdelem, hanem maga ellen, az Isten ellen. Jerzy Popieluszko atya, édesanyja, egy palusi parasztasszony, az életrajz itt olvashatóként, mikor a fiát megölték, és megkérdezték tőle, hogy mit érez, vagy mi van a lelkében, azt mondja, sajnálom a gyilkosokat, mert nem a fiam ellen hadakoznak, hanem az Isten ellen. Az Istent pedig legyőzni senki nem tudta eddig. Igen, a gonosz, a sátán Istennel szemben akarja bebizonyítani, hogy a műve, a teremtés sikertelen, hogy az elgondolás az kudarc, az isteni elgondolás, a divina machina egy nagy kudarc. Ez a küzdelem folyik általunk a lelkünkön keresztül a világban. Mi csak tudjátok, mi vagyunk ebben a küzdelemben? Eszközök, ha engedjük, hogy azok legyünk. Tehát jó tudni azt, hogy nem babra megy a játék, hanem nagyon is komolyan véve minden ember élete egy alternatíva. Ha engedünk a csábításnak, akkor jó tudjuk, hogy kinek az oldalára kerülünk. Egy lengyel teológus szerint a Bibliában az Isten három alapvető kérdéssel fordul az ember felé. Az első kérdése az, Ádám, hol vagy? No, ezt nem úgy kell érteni, hogy mi a túrót csinálsz ott a bokrokba, gyere már elő, hanem inkább úgy, hogy melyik oldalon állsz most, Ádám? A következő kérdése az, hogy hol van a te testvéred, Ábel? Ember, hol van a te testvéred? Azaz, mi történik körülötted a világban? Mi történik embertársaiddal? És a harmadik, a végső kérdés az Péternek szól, szeretsz-e engem? Mennyire izgatnak ezek a kérdések bennünket? Napjaink világa mennyire válasz ezekre a kérdésekre? Ha meg akarjuk tudni azt, hogy milyen állapotban van a világ, amely körülvesz bennünket, próbáljunk csak ezekre a kérdésekre választ adni. Az Ószövetség nem más, mint az Isten Izrael iránti féltékeny szerelmének dokumentálása. Isten nemzetként, vagyis közösségként kezeli Izraelt, úgy választotta ki, nagy néppé, nagy nemzetté teszlek, mondja Ábrahámnak az Isten, és olyan egyéniségeket választ ki közülük, profétául királyként vagy papként, olyan egyéniségeket, akik nem önmaguk körül forgó individuumok, valami sztárok, vagy hogy is mondják ezt mai nap, celebek, így van, hanem azért kapják a tisztségüket az Úrtól, hogy szolgái legyenek a közösségnek, a választott népnek. Nem urai, hanem pásztorai. és nem farkasai. Nos, ez az átmenet az új szövetség irányába tart tovább, ugye az oldhatatlan szerelem, Isten következtében Isten elküldő egyszülött fiát, az Úr Jézust, aki szereti a nemzetét, megsiratja Jeruzsálemet. Én nemzetem, zsidó népem, te ellened mit vétettem? Az Úr maga jön, hogy jó pásztora legyen népének, ez a nép azonban vakságból nem fogadja őt be, tehát Isten más juhai felé fordul Jézus. De őket is ismét csak népként szólítja meg, a missziós parancs így szól, menjetek el a világ minden nemzetéhez, és kereszteljétek meg őket, és hirdessétek nekik az evangéliumot. A nemzetek, tehát a zsidó, a választott népen túli élő nemzetek, azok egy szent ajánlatot kapnak az Istentől. Ők is választott nép rangsorába lépnek elő. Nem mondalak szolgáknak többi, hanem testvéreimnek, mondja az Úr. Akik elfogadják, azokat a nemzeteket az Úr egyakolba tudja terelni, ahol nincs többé görög sem római, ezért tudjuk megérni azt a csodálatos szabadságot a világ minden nemzetéből itt lévő keresztény testvéreink felé, amikor velük találkozunk, vagy amikor köztük vagyunk. De az jó tudni, hogy az Ószövetségben is voltak hitetlen népek, akik körülvették Izraelt, a választott népet. Őket a zsidók nem a pogány névvel illették, mert mint tudjuk, ez a szó, hogy pogány, paganosz, ez egy görög eredetű szó, és falusi embert jelent, tehát a várostól távoli, barbár, tudatlan embert jelent. A zsidó szó, azt hiszem icpa, így hívták a hitetlen népeket, vagy a más hitű népeket, nem tudom pontosan a kifejezést, inkább lefordítva identitás nélküli népet jelent. Olyan népek voltak ezek az úgynevezett akkori pogányok, akiknek nincs önazonosságuk, és azért nincs, mert nem hisznek az egy Istenben. A hitetlen nemzet tehát elveszti önazonosságát, mert ha nincs Isten, akkor nem lehet Istentől kapott küldetése sem. Nincs szolgálata sem, és ez a szolgálat teszi értelmessé a nemzetek életét. Az Istentől kapott szolgálat hivatás betöltése. A nemzetek tehát egy nagyon fontos láncszemét, megkerülhetetlen láncszemét képezik az üdvösség folyamatának. Az apostolok, amikor elindulnak, akkor meg kell, hogy ismerjék az adott nemzetek nyelvét, kultúráját, értékeit, hogy ennek eszközein keresztül vezessék Istenhez a népeket, így van ez a mai napig. Pál megcsodálja a görögöket, akiknek rengeteg istenük van, de minden esetőségre felkészülve van egy tartalék istenük is, hát ha az a rengeteg nem elég. És ez az öt fény Pál apostolnak, hogy megkezdje a térítésüket. Az Apokalipszis könyvében a 15. fejezet 4. versében azt olvassuk, minden nemzet eljön majd, és leborul színed előtt, Uram, mert ítéleteid nyilvánosságra jutnak majd akkor. Isten tehát meg fogja ítélni a nemzeteket is, a népeket is, akik az ő ítélő széke elé fognak járulni. Nem csak az egyének, nem csak én meg te, de én meg te felelős leszünk a nemzetünkért is, a nemzetünk sorsáért, állapotáért. Igen, a zsidók elhagyják az Urat, megfeledkeznek a jóságról, a jóságáról, amit kapott, és az Isten keservesen panaszolva a hitetlenségüket, az hűtlenségüket, ugyanakkor azt mondja, hogy ha ti hűtlenek is vagytok, én hűséges maradok hozzátok. És ez a csodálatos vigasztalás, testvérek. Azt hiszem, hogy ha végigolvassuk az Ószövetséget, egy ilyen himbálózást látunk egyszer fönn, egyszer lent, egyszer a kegyelem, egyszer a hitetlenség sötétsége. És ha végignézzük a magyar nemzet életét, akkor ugyancsak ezt látjuk. a kegyelem, a nagyság, a dicsőség időszakait követi a hihetetlen szétesettség, nyomor, pusztulás. De ezt a nyomort, ezt a pusztulást, ezt a lezuhanást, ezt mindig megelőzik a bűneink. Sosem önmagától következik be, hanem a széthúzás, az önzés, a hitetlenség, a kevésség, a nemzeti gőg mindig ott van pusztulásaink előterében. Nemes Kürti Istvánt ajánlgatták, tegnap az egyik fakultáción én is ajánlom az ő könyvét, Mi magyarok címmel, ad egy rövid összefoglalót erről a lelki útról, vagy Dümmer Dezsőnek a könyvei szólnak erről. Minden nemzet életének van a látható történelmén kívül, amit a történészek kutatnak levéltárakban, azon kívül van egy láthatatlan történelme is, és ezt a történelmet a gondviselés írja velünk együtt. Olvastam egy másik könyvet is, megjelent magyarul is, egy félig lengyel és egy félig magyar író, Kristóf Varga a szerzője. Sebzett lelkű ember, hitetlen, liberális körökben mozgó és ilyen eszméket valló ember írt egy könyvet, az a cím, hogy a Gulyás pörkölt. És lehet, hogy hallottatok róla, nagy botrányt váltott ki. Ugyancsak végigveszi a magyar nemzet történelmét, és a végeredménye az, hogy hát ez egy bolond nép. Hát ez egy abszurd, amit a történelemben ezek összehoztak. Hát fenyegeti őket a tatár veszély, behívják a kunokat, letelepítik, és aztán 5 perccel mielőtt a tatárok támadnának, kiverik őket az országból, hogy aztán a végeredmény az legyen, ami. És testvérek, amikor végigolvastam ezt a könyvet, először bosszankodtam, hogy lehet így írni, aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen ennek az embernek igaza van, és ez a könyv egy Isten bizonyíték, mert az magyar nemzet történelme Isten nélkül tényleg így néz ki, egy abszurd, nevetséges, groteszk hülyeség. Isten nélkül nem lehet megérteni a történelmünket. Hát hogy lehetne megérteni? Hát magunk, saját magunk vagyunk, önmagunk elbaltázói. Magunk alatt vágjuk az ágat, a gyökereket is. Ezernyi példát tudnék felhozni, csak nem engedi az idő. Hitetlen ember, ha ránéz kívülről a történelmünkre, akkor ilyen abszurdnak látja mindezt. Isten nélkül megmagyarázhatatlan a magyar történelem. Isten és a gondviselés nélkül. És igaz az is, amit Pruhászka Otokár mond ehhez kapcsolódóan, hogy a magyar nép valódi nemzeti eszményei az mind a kereszténységből fakadnak. Egy csodálatos folyamatnak vagyunk a tanúi, amikor elkezdjük nézni a magyar nemzet történelmét, vagy tanulmányozni. Nemzetté válásunk, néppé válásunk az egybeesik a kereszténységünk alakulásával, fejlődésével. Úgy lettünk néppé, nemzetté, hogy keresztényé lettünk. Ha nincs kereszténység, nincs magyarság. Ez biztos. Prohászka egészen tovább megy, és egészen meghökkentően dolgot mond. Azt mondja, minden, ami szent, az nemzeti, és minden, ami nemzeti volt, az szent lett a magyarság történelmében. Tehát ez nagyon bátor és nagyon merész kifejezés. Szerencsére, hogy Prohászka Otokár nem a 20. század másik felében írt, hanem előtte, második világháború előtt még ilyet gondolatokat szabadon le lehetett írni. Tehát ami szent, az nemzeti, és ami nemzeti, az szent. Tehát a kettő csodálatos szimbiózisban van egymással. Hallottam most nemrég egy magyar pappal beszéltem, aki Mindszenty boldoggáavatásáról beszélt, és azt mondja, hát jó, legyen nemzeti szent, de hát azért még nem kell őt boldoggáavatni. Mint hogyha ez a kettő dolog egymással ellentétes lenne. Mint ha egyik kizárná a másikat. Wyszynski bíboros, a lengyelek Mindszentye pedig azt mondja, élete végén mindent, amit egyházamért tettem, a nemzetemért tettem. Hogyan? Mindent, amit egyházamért tettem, a nemzetemért tettem, folyik a boldoggáavatási eljárása. Az évezred bímásának nevezik őt. Tehát lehet szent az, ami nemzeti? Igen, akkor, hogyha az Isten üdvösség tervébe beállítva szemléljük és kezeljük. Én azt hiszem, hogy most térnék az elmélkedésem második részére, a magyarság története a kereszténység védelmének a történetét is jelenti egyben. Tehát amint mondtam, hogy úgy lettünk nemzetté, hogy keresztényé lettünk, és fordítva, szinte kezdettől fogva kaptunk az Istentől egy küldetést, egy hivatást. Ahogy mondtam, nem vagyunk ebben kivételezettek, ezt mindenki megkapja az Istentől, aki komolyan veszi a hitét. Menjünk csak vissza a Szent Korona időszakához, amikor második Szilveszter pápától koronát kapunk. A lengyeleknél találtam meg azt a nagyon szép történetet, hogy tulajdonképpen két nemzet követei jelentkeztek a Szent Atyánál a Szent Koronáért. A lengyelek és a magyarok. A lengyel és a magyar nemzet követei. Második Rudolf prágai udvarában, császár, második Rudolf császár prágai udvarában volt egy történetíró, aki az európai népek történetét megírta a császár parancsára, megírta a magyarok történetét is 1600 táján. Azt írta, hogy második Szilveszter pápa a koronaadományozás előtti éjszakán látomást kapott az Istentől. Egy angyal jelent meg az álmában, és azt írja, azt mondta neki, hogy annak a nemzet, azon nemzet fiainak add a koronát, amely nemzet fiai elsőként jelentkeznek a holnapi nap folyamán nálad, mert ez a nemzet lesz a Szent Kereszt legnagyobb védelmezője. És elsőként Asztrik püspök kopogtat be második Szilveszterhez, és neki adja a koronát. Jönnek a lengyelek is, és a pápa akkor azt mondja, megáldja mind a két nemzetet, és figyelmeztetésként mondja, nehogy ez miatt, hogy az egyik kapott csak koronát, villongás legyen a két nép között, hanem legyetek testvérei egymásnak a keresztény hitben, és az a nép, amely egymás a másik ellen próbálni, az legyen átkozott. Egyik legenda szerint innét ered a magyar-lengyel testvériség, ebből a pápai intésből 1000 évvel ezelőtt. Minden esetre ez a derék történetíró hitelesnek tűnő szavakkal írja le azt, hogy a koronát mi egy feladattal együtt kapjuk meg második Szilveszter pápától. Nem csak koronát kapunk, hanem egy keresztet is, a kettős keresztet. Hősök terén látok egy nagy oszlopot, az oszlop tetején egy angyalt, és az angyalt kezébe tart egy koronát és egy kettős keresztet. És ez az angyal Gábriel angyal, arkangyal, aki megjelent Szilveszter pápának, és kérte őt a korona magyaroknak való odaadására. Ez szimbolizálja ez a hatalmas oszlopot a hősök terén, hogy isteni szándékra, isteni beavatkozásra került a korona, a Szent Korona a magyarokhoz. Az egyik verzió szerint a korona tetején lévő kereszt is ezt szimbolizálja, hogy az István a magyar király fölött egyetlen úr, az Isten létezik csupán, akit szolgálnia kell a királynak, és a királlyal együtt minden népnek és nemzetnek, amely a Szent Korona oltalma alatt él. Oltalma alatt. Ez azt jelenti, hogy a Szent Korona egy küldetést, egy hivatást adott a magyarságnak, és ez a küldetés egyúttal oltalmat is jelent a magyarság számára. Emlékeztek erre a gyönyörű balasi strófára, ó, én édes hazám, te szép Magyarország, ki kereszténységnek viselted az pajzsát. Hevenesi Gábrel jezsuita történetíró a 17. században élve írt a magyar szentekről egy könyvet, és bevezetésében azt írja, hogy megerősíti pontosabban, hogy a pápa Szent Istvánnak a Szent Koronán kívül apostoli királyi címet, és egy olyan keresztet is adományozott, amely, írja Hevenesi Gábrel, a magyar nemzet címerében a sas helyett ezután az ország jelvényévé vált. Hát sas nyilván a turul madárról lehet szó. A lényeg azonban az, hogy ettől kezdve a kereszt ott szerepel nemzetünk címerében. A magyarság tehát a kereszt népévé válik a kereszténységben. És azt a feladatot kapja, azt a küldetést kapja az Istentől, hogy a kereszténység védőbástyája legyen. A zsidó népnek is volt egy feladata, küldetése. Az első aládásban Zoli erről szépen beszélt, az a messiás jövetelének az előkészítése, a várakozás, de ez mellett egy nagyon fontos másik küldetése volt az egyisten hit megőrzése, megtartása. Nekünk magyaroknak a feladatunk a kereszténység védelme adatott. És azért lehetett az, hogy látszólag már elpusztult nemzetünk, hogy sokszor keresztet vetettek rá Rogérius, nyugati történetíró és utazó, amikor a tatárjárás után keresztül megy Magyarországon, akkor ezt írja föl jelentésében, amit hazaküld a perjelének, az apátjának, bencés szerzetes volt, hogy ez az nép és az az ország, amelyet egykor Magyarországnak és a magyarok népének neveztek, nem létezik többé. Mert napokon keresztül menve csak füstölgő romokat, emberi és állati tetemeket látunk magunk körül. Nincs többé magyarság, nincs többé magyar nép, és mégis van. És talpra állva újra létezik, és aztán újra, ami hihetetlen módon a saját testével fogja föl 150 éven keresztül a mohamedán hullámot, amely elárasztja Európát. Gondolom, kedves testvérek, nem vagyok egyedül, aki úgy, akinek szöget ütött ez a fejében, az a kérdés, hogy mi a titka annak, hogy mi magyarok megmaradhattunk 1000 éven keresztül. És itt visszatérnék egy olyan gondolathoz, amit már mondtam, hogy a zsidóságban, a zsidó nép életében Isten szándékait, Isten akaratát, azt úgy tudjuk kibogozni, hogyha megnézzük a prófétáknak, az Istenhez közel álló embereknek az életét. És az ő életük olyan, mint egy tükör. Visszatükrözi egyrészt az adott korszakot, azt a romlást, ami körülveszi őket, és visszatükrözi az Istennek az akaratát, szándékát, a nép iránt kimutatott akaratát, szándékát. És azt gondoltam, hogy nekünk magyaroknak is vannak ilyen apostolaink vagy prófitáink, és ezek nem mások, mint a szentek. Meg kell nézni azoknak az embereknek az életét, akik nagyon közel vannak Istenhez, tüzetesebben, és akkor megtudjuk, hogy az Isten akarata micsoda velünk, magyarokkal szemben. Ma is vannak olyanok, akik érzékenyebben reagálnak Isten hívására, Isten szavára, jobban be tudják fogadni Isten gondolatait, és ezeknek az a kötelességük, hogy igenis prófétáljanak, írják le, mondják el másoknak, amit tudnak, amit megtapasztalnak, amit hallanak lelki fülőikkel, és amit látnak lelki szemeikkel. Azt ilyen módon a magyar szentjeink élete azt a meglepő eredményt hozza, most nem sok idő van, hogy az Isten nem csak, hogy szent életű embereket adott nekünk, hanem minden szenthez kapcsolhatóan egy aktuális üzenetet is küld nekünk, magyaroknak. Egy nagyon fontos üzenetet, ami földfejthető, ma dekódolható az adott magyar szentnek az életében. Nem akarok most végigmenni mindenkit, csak engedjetek meg néhány példát, hogy felhozzak. Szent István király. Ugye nagyon fontos megint az a mondavilág, amely az ő születését körülveszi. Tehát Isten jelzi, édesanyja álmában látomást kap, nevezze fiát Isztefánusznak, Stefánnak, koronázottnak, Istvánnak, amely koronázottat jelent, és aki szent vezetője lesz a népének. Tehát István születését, Szent István születését égi jelek előzik meg. Aztán ugye mit tudunk Szent István életéről? Egyrészt a világi történetírás azt mondja, hogy ő volt egy nagyon sikeres király, leverte az ellenségeit, lendet teremtett az országba, jó politikus volt, művelt politikus volt, levelezett Európa nagyjaival, ezen kívül pedig sikeres hadvezér volt, nagyon jó stratéga, és így tovább, és így tovább. Egyházunk pedig azt mondja, hogy nagyon sokat imádkozott, és megkeresi azokat a lelki vonásokat, amelyek Szent István életében bőven benne vannak. Megnézzük, hogy kinagyítjuk, mint az interneten is lehet egy térképet egészen a részletekig, akkor rájövünk, hogy valami baj van ezzel a képpel, legalábbis ezzel a világi képpel. István valóban sikeres uralkodónak nevezhető, élete vége felé azonban egy abszolút sikertelen és egy abszolút katasztrófába hajló emberi életet látunk magunk előtt. István teljesen egyedül marad, szembefordulnak vele leghűségesebb emberei, rokonai, gyilkossági kísérletet követnek el ellene. Nincs kivel szót váltani, egyetlen gyermeke koronázás előtt egy-két nappal pusztul el. Azt írják, ettől fogva a királyt senki nem látja, nem látta mosolyogni. István nem csak ezt érzékeli, hogy egyedül van, hanem azt is, hogy a mű, amit fölépített, összeomlik. Hogy lángokban van fölötte az ország, feje fölött, és ha ő lehunja a szemét, akkor minden össze fog roppanni, mindennek vége. István a halálos ágyán úgy fekszik, mint Krisztus a kereszten, mindentől és mindenkitől elhagyatva. Milyen kérdései lehettek Istvánnak Istenhez, amikor elveszti egyetlen reményét, kis cselédkéjét, ahogy nevezi őt az Intelmekben, Imre herceget, azt, akibe beleplántálta életét, lelkét, legnemesebb erényeit, a magyarságnak, a kereszténységnek, és az Isten elveszi ezt a gyermeket. Mi marad Istvánnak meg egyedül? Tudjuk, felesége se érintkezik vele, vagy elszigetelik feleségét is tőle. Szinte már nem uralkodója az országnak, mert már mindenki várja, hogy lehunja a szemét és átvehesse a hatalmat. És akkor István, amikor elérkezettnek érzi az időt augusztus 15-én nagyboldogasszony napján, magához rendeli a főembereket, és akkor mondja ki azt, hogy a korona és az vele az ország a szűzanyájé, a boldogasszonyé. Akkor ajánlja föl koronáját Szűz Máriának és rajta keresztül az Istennek. Tehát mi marad meg Istvánnak egyedül erényként és társként életében, ebben a szörnyű helyzetben, testvérek, a hite. A hite. Csak azzal a hittel lehet magyarázni azt, hogy nem bolondul bele mindabba, ami történik vele és körülötte, és ez az a hit, ez az az üzenet, amely Isten által az első szent királyunk életén keresztül a legfőbb üzenete nekünk magyaroknak, hogy a hitet azt soha nem adom, hogy a hitemet soha föl nem adom. És ha nincs ez a hite Istvánnak a magasabb rendűben, az Istenben, a boldogasszonyban, akkor nem teszi meg ezt a gesztust. És ez a gesztus arra utal, hogy nincs ember, akiben bízzon, csak az Istenben bízik. Csak a hite marad egyedül, és ez az a szikla, hát értitek? Erre a sziklára építi Isten föl a magyarságot 1000 évvel ezelőtt, a hit sziklájára. Ez a legfőbb üzenet, összecsomagolva, mint egy neutron István életében. Hogyha hiszel, akkor mindentől megszabadulsz, mindentől megmenekülsz, a legmélyebb mélységekből is kijössz. És az történik, István próféta összeomlik az ország halála után, 4 évig öldöklés van, kopaszra nyírják a fejüket a magyarok, fölégetik a templomokat, gyilkolják a szerzeteseket. Amíg haza nem jön András Ruszin földről, és rendet nem teremt. Aztán jön Szent László király, és rendbe rakja az országot. Istvánon keresztül azt üzeni nekünk az Isten, hogy ha a hitetek megmarad, ha a hitetek erős marad, akkor én nem hagylak el benneteket. És újra kizöldül István hitére építve a magyar egyház, a magyar nemzet. Jól mondta valaki azt, hogy István király nem csak a magyarok királya, hiszen maga írja intelmeiben, hogy az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Szent István király úgy magyar, hogy a magyarok által rajtunk keresztül a velünk együtt élő népek, nemzetek oltalmazója és védőszentje is, hiszen a Szent Korona oltalmában más népek és nemzetek is éltek itt velünk együtt, ők is István szava által a szűzanya országa népe lettek. Mert István, amikor rendelkezik, az első király, ő nem csak testamentumont, végrendeletet hagy, hanem törvénykezik is egyúttal. István a törvényalkotó király, mi törvény szerint vagyunk Mária népe. A következő, most már csak engedjétek meg, hogy slágvortokba beszéljek, Szent Imre herceg. Ugye megint, ahogy mondtam, már az előbb is céloztam rá, megérteni emberi ésszel felfoghatatlan, hogy az Isten miért engedi meg azt, hogy ez a csodálatos ifjú, aki nem ilyen ájtatos manó volt, ahogy sokszor a templomokban ábrázolják őt, egy szatyán papucsba, lilium szálat szorongatva, barokkos sejem ruhák, fodros sejem ruhákba. Második Konrád császár csapatait, ő volt a Dunántúl hercege, magyar királyi hadseregnek a főparancsnoka, és második Konrád csapatait úgy kiveri valahol Ninét a Dunántúl közeléből, hogy a császár, a német császár nem csak fejvesztve menekül, de alig néhány katonája menekül meg, és marad meg utána. Hosszú időkre ez biztosítja a békét, ez a győzelem, amit Szent Imre vezet a magyarság számára, nyugat felül, a nyugati gyepük felül. Most, ahogy mondtam, ez a csodálatos király lehetett volna, valószínűleg az európai keresztény királyok gyöngye lehetett volna. Szent Imre is halál a koronázás előtt néhány nappal, vagy néhány héttel, teljesen mindegy, egy ostoba balesetben meghal. Hogy engedhette meg ezt az Isten ott az elején ekkora vérveszteséget? És úgy, hogy az Istvánnak nincs más gyermeke, nincs uralkodó, nincs, aki követse őt a trónon. De ha belegondolunk abba, hogy a másik oldalon mit is mutat nekünk fel Szent Imre, csodálatosan leírja ezt a kisebbik legenda, hogy amikor ott érdepel egyszer a keresztelőt, a szenvedő üdvözítőre függesztve tekintetét, akkor ezek a gondolatok fogalmazódnak meg Imre lelkébe. Mennyei atyám, üdvözítőm, te a kereszten odaadtad magad egészen érettem, kereszthalált szenvedtél, kínhalált szenvedtél, értem, bűnösért, én mit tudok neked adni, hiszen egy féreg vagyok. És hallja a szót a lelkében, adod a magadat, lelkedet, testedet úgy, ahogy vagy. És Imre odaadja, fölajánlja magát az Istennek, ott a kereszt a feszület előtt térdepelve. Ebből fakad aztán a szűzesség, ebből fakad minden, ami Imre életében szent. És ebből fakad az a csodálatos utasítás, vagy küldetés, vagy üzenet, ami az ő életének a lényege, hogy minden nemzet jövőjének a záloga a tiszta lelkű ifjúság. Nincs mese. Ha elpusztul az ifjúság még virág korában, akkor nincs jövője egy népnek, egy nemzetnek. Ádám, hol vagy? Hol van a te testvéred? Hol vannak a mi gyermekeink? Hol van a mi fiatalságunk? Ki felel ezekért a fiúkért, ahogy Mécs László kérdezi? És ezt az üzenetet is az Isten oda helyezi a nemzetünk életének a legelejére. Ha nem lesz tiszta lelki ifjúságotok, akkor nem lesz jövőtök. Megtartjátok, nem tartjátok? Mit válaszoltok? Erzsébet, Szent László király, ugye sokan károsztatják, hogy ez állandóan nagy bárdal mutogatják, hogy csépelte az ellenséget. Igen, de csépelted, mert ezt kellett tenni, védeni kellett, szinte állandóan a lóháton ült, hogy hol jobbra, hol balra, ahol rátörnek az országra az ellenségek, ott legyen és megvédje őket. De menet közben imádkozott, mielőtt csatába indult, átimádkozta az éjszakát, és az egyszer a Biharban az atyafiak éjszaka arra riadnak, hogy lángol a templom, lángnyelvek csapnak ki a templomból, és rohannak oda, és csak a király imádkozott, de olyan erővel, hogy a fényesség töltötte be az egész templomot, még az ablakokon keresztül is kiáradt ez a fényesség, azért hitték azt, hogy ég a templom. Így tudott imádkozni Szent László, és kiért imádkozott? A népén kívül az ellenségeiért. És amikor győzött, akkor nem rabszolgáknak viszi el őket, hanem letelepíti őket az országba. Szent László életében az üzenet, hogy imádkozzatok ellenségeitekért, mert ők mindig többen vannak, mint ti. És nem igazán tudjuk őket legyőzni, de az ima erejével meg tudjuk őket változtatni. Szent Erzsébet, amikor ugye Wartburg várából kidobják a disznóolba, költözik két gyermekével karácsony éjszakáján, amikor az Úr Jézus születik, és elküldi gyermekét a ferencesekhez, hogy harangoztassanak, és mondják el a magnifikátot, vagy a tedeumot, bocsánat, mert az az osztályrész juthatott neki, mint az Úr Jézusnak, hogy a karácsonyt ő is az istálóba tölteti. És aztán elmúlik ez az időszak, és ott már elterjed a híre, az istápolyok, a kórházak, és akkor a császár, a római császár, Henrik császár, német császár, elküldet és megkéri a kezét Szent Erzsébetnek, és császárné lehetne. És gondoljátok el, hogy a disznóol és a császári palota közötti különbség, és Erzsébet azt üzeni vissza, hogy neki már van kedvese, hitese, ez pedig az Úr Jézus Krisztus. Tehát Erzsébeten keresztül a Caritas, az a pártfogó Caritas, ezért lett ő a szeretetnek a szentje. És még egy utolsót gyorsan hadd mondjak, Szent Margit. Szent Margitot ugye én is úgy tanultam még középiskolás koromban, hogy a tanárnő finnyásan mondta, hogy hát tetvek járkáltak, vagy mászkáltak a hajába, és mocskos, büdös volt a ruhája, pucolta a latrinát, hát furcsa szerzet volt, talán valószínűleg nem volt rendben a fejével valami. És valahogy így is vagyunk ezzel az alakkal, aki ott áll előttünk, gyönyörű, tisztán, szenten, nem tudunk mit kezdeni vele, pedig ha belegondolunk, akkor, hogy Margit semmi mást nem tett, csak az Úr Jézus Krisztust követve azonosult, lelkileg azonosult azzal az állapottal, amilyen állapotban volt akkor Magyarország. Szent Margit az empátia, a beleérzés szentje. Azt a mocskot, amit bűnben volt akkor az ország, ő maga a fizikai valójában éli meg, és szenved Krisztussal együtt. Margit az engesztelés szentje, és az életének az üzenete az, hogy igenis az országunkért lehet engesztelni, imádkozni, kell engesztelni, imádkozni, de ezt úgy kell tennünk, hogy Krisztussal szenvedésével azonosulunk, mert Krisztus is szenved értünk, amikor bűneinkben lát bennünket. Lejárt az időm, kedves testvérek! Az Isten a Bibliában három kérdéssel fordul az emberhez, de három kérdéssel fordul hozzánk, magyarokhoz is. Hol vagytok, magyarok? Melyik oldalon álltok? Kinek szolgáltok létetekkel? Hitetekkel, munkátokkal? Hol vannak a testvéreitek, magyarok? Hol van a magyar nemzet most? Mi történik ennek a nemzetnek az életébe? És végül, magyarok, szerettek-e engem? Az elmúlt napokban egy döbbenetes élményben volt részem. Átadtuk az Európai Unió elnökségét a lengyeleknek. Két magyar vezető ember járt kint egymás után Lengyelországban. Kövér László a lengyel parlamentben mondott beszédet az alsó és a felsőház összevont ülésén. 5-6-an is beszéltek, jelentős politikusok, egyedül Kövér László mondta azt, hogy az Isten áldására van szüksége Lengyelországnak, és ezt kívánja a lengyel népnek. Ezt követően Orbán Viktor beszélt az Opera dísztermében, Varsóban, az Európai Unió összes vezetője ott volt, 5-6 politikus, egyedül Orbán Viktor mondta, hogy az Isten kegyelme nélkül nem tudunk előre jutni. A magyar nemzeti zarándoklatról talán hallottatok, 700 ember ment Lengyelországba. A csenztokhovai Pálos apát fogadott minket, és magyarul szólított meg bennünket, és azt mondta, köszönöm, magyarok, nektek azt a példát, amit ti adtok nekünk, lengyeleknek, és az egész Európának. az alkotmányotokkal, azzal, hogy az élet védelmére keltek, hogy a család védelmére keltek, hogy a ma veszélyeztetett értékek, keresztény értékek védelmére keltek. Ezt nem akartam hinni a fülemnek. A pálos csenszlovakiai apát köszöni meg nekünk, magyaroknak a példát, és mondta többször is, nekünk, lengyeleknek most ti adtok példát. Testvérek, ha ebbe belegondolunk, akkor beleremegünk. Tudjuk, hogy bűnösök és nyomorultak vagyunk. Tudjuk, hogy mi zajlik körülöttünk. Az Isten kegyelme mégis megengedi, megengedte, hogy ma Magyarország megint a kereszténység védőbástyája lett. Belet gondoltok ebbe, mit jelent ez? Ezt jelenti az Isten kegyelmének nagysága. Nagyon fontos küldetésünk van. Egyrészt az, hogy ezt a felelősséget, ezt a feladatot tudatosítsuk magunkba, hogy adjuk tovább, és azt az igyekezetet, amivel ennek az országnak a vezetői ma Európában próbálnak helytállni, nem téve semmi mást, csak azt, amit tegnap egy korábbi előadó mondott, megvalva hitüket és értékeiket a maguk helyén, a maguk idejében, hogy ezeket az embereket imánkkal, egy biztos lelki háttérrel támogassuk, legyünk ott a végváron, a végvárak falain, a bástyán, a kereszténység védőbástyáján. Isten áldjon titeket!